Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Hát Indonéziába utazunk, és első segítségünk, telefonos segítségünk ebben Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok! Így van, az ASEAN országokat nézzük át. A múlt héten egy rövid összefoglaló volt, hogy mit is jelentenek az ASEAN országok, de velük azért foglalkozunk most, mert a térségben egy nagyon komoly vámunió kezd kialakulni, és hát ennek a magja az ASEAN országok, és hát ez csatlakozik Kína, Japán és így tovább. És az ASEAN országok legnagyobbja, az pedig Indonézia. Indonézia egyébként önmagában is a legnagyobb országok közé tartozik, sok dimenzió szerint is. Nagyjából azt lehet mondani, hogy 265 millióan lakják, amelyik hát a világon a negyedik legnépesebb, vagy 267, már egyébként félelmetes tempóban növekszik a lakosság, a világ negyedik legnépesebb országa. Azt mondják, hogy az elmúlt 50 évben duplázódott meg, szóval azért az úgy egy elég szép ív. De ami még izgalmasabb, és talán egy kicsit így földrajzilag nehezebben fogható, hogy 17.500 szigetből áll.
Igen. Hát ez, akkor a NAV, az ottani NAV-nak van jó pár motorcsónakja.
Hát igen, az biztos így van. Mondjuk a jó hír az, hogy ebből 922-t laknak, de a többivel nem tudom, mi van, vagy nem tudják, hogy ott mi van. Egyébként tényleg olyannyira nem tudják, hogy mi van, hogy állítólag 44 érintetlen olyan törzs él itt a világon, összesen meglévő 100-ból, amelyet, ez a pápua-új-guineai rész, akik még igazából nem voltak sehogy se befolyásolva. Tehát ez a kannibalizmus, ez a régi ázsiai törzsi kultúra, amiket néha láttunk, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes terület. Egyébként a világ legnagyobb Mohamedán országa is egyben, tehát nagyon érdekes. Ugye az egyik legismertebb szigete Bali, de hát a fő szigetek Jáva, a Borneo és tovább ez adott. A földrajzilag is egyébként érdekes, mert 127 aktív vulkánjuk van, tehát itt volt egyébként a cunami is, azt hiszem 2004-ben, ami óriási pusztítást végzett, tehát innen indult, ebben a térségben volt. Most ez egy nagyon nagy hagyományokkal rendelkező terület, és annak érve, hogy ilyen széttöredelt, és úgy, ahogy mondjátok, nagyon nehéz lehet kontrollálni, valójában mindig működött. Tehát nem is ebben a formában, mint amennyiben most, de mindenképpen ez egy ősidők óta lakott terület, ugye a monszunék és az egyenlítő magasságában vagyunk, és hát azt kell tudni, hogy az első kereskedők egyébként az arab kereskedők voltak, meg az indiai kereskedők, akik ezt a térséget megközelítették, és valamilyen módon kereskedtek velük. Majd 1512-ben a portugálok fedezték fel, de a portugálok nem nagyon tudták megtartani, majd 1602-ben a hollandok jöttek, a Holland Kelet-Indiai Társaság, ez a VOC, a VOC vette át itt az uralmat, amely egyébként azért érdekes, mert önmagában véve ez a cég a történelem során 200 évig állt fönn, a világ egyik legnagyobb vállalkozása volt a maga idejében, tehát ilyen középkori vállalkozása, amelyik 1800-as évek elején hát hanyatlásnak indult, azt hiszem likviditási, tehát problémái voltak, csődbe ment, és utána a hollandok vették át ezt a gyarmati részt. Tehát a hollandoknak ez volt a fő gyarmati területe, ami ez a volt kelet-indiai térség, ahonnan mindent hoztak, tehát fűszereket, mindent, amit el tudunk képzelni Európába. És ez így ment egészen, gyakorlatilag azt lehet mondani, 1942-ig a második világháborúig, amikor ugye Hollandiát megszállták a németek, akkor a japánok úgy gondolták, hogy ők ezt a szimmetrikusan megcsinálnak a föld másik felén, és a holland gyarmatot ők megszállnák. Erre jó okunk az volt, hogy Japánnak egy csomó olyan erőforrás, ami nem volt meg, azt Indonéziából importálták, leginkább olajat. Ma is egyébként Japán a legnagyobb cseppfolyós gáz vásárlója.
Hát meg egyébként is még így volt egy pár beszámoló az életben maradt japán katonáktól, akik nem a pörköltben végezték annak idején, és tudták, hogy itt nagyon klassz kis hely.
Abszolút, ez abszolút így van. Ők a második világháború végével innen kiszorultak, de és utána egy ilyen 4 éves átmeneti időszak után, amivel a hollandok végképp úgymond elásták magukat a környéken, tehát a hollandok nagyon nehezen fogadták el az indonéz függetlenséget, de ennek az lett a következménye, hogy igazából ők nagyon, nagyon kiszorultak, és érdekes módon a japánok előre jöttek, akik segítettek ebbe. Ott egy önálló, egy ilyen, hát főleg baloldali irányú kormány jött, amelyeket aztán 1965-ben Suharto megpucsolt, amelyik már egy inkább egy ilyen USA-orientált volt, és azóta megy ez a rendszer, amelyik egyébként egy ilyen katonai rendszer volt nagyon sokáig, de 2004-től már szabad választások vannak. Na most egyébként visszatérve a japán kapcsolatra, a japán kapcsolat nagyon erős, tehát a második legnagyobb kereskedelmi partnerük a mai napig, és annak ellenére, hogy csak 3 évet voltak együtt, a japánok nagyon-nagyon sok nyomot hagytak, és egyébként viszonylag sokat támogatták az indonézeket az önállóságban is. Tehát emiatt a Japán, mondom, a második legnagyobb kereskedelmi partnere Indonéziának, ami egyébként nagyon-nagyon-nagyon meghatározó pozíció. Most földrajzilag, ahogy látjátok, hát ezt így elég nehéz elképzelni, rengeteg sziget, ebből mondjuk turisták a Balit ismerik, de összességében azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon gazdag környék. Tehát az olajjal indult, egyébként a sztori annyiból érdekes, hogy a Royal Dutch Shell volt itt egy meghatározó cég, amelyik egyébként a Royal Dutch Petroleumból és az angol Shell cég fúziójából jött létre az 1900-as évek elején, és a Royal Dutch Petroleum az a gyakorlatilag a kelet-indiai olajcége volt a Hollandiának. Na most, ahogy ők vettek részt, vagy ellenezték Indonézia önállóságát, úgy ki is szorultak, tehát a mai környezetben egyáltalán nem jelentős partner. Az olajipari feldolgozásban, amik döntően állami kézben vannak, de ki vannak adva a koncesszióba, abban az amerikaiak, a Chevron meg, és így tovább, ezek a cégek a döntő feldolgozók. Tehát érdekes a történet, hogy annak ellenére, hogy 200 évig itt voltak, és ma is egyébként jelentős partner a Hollandia, még mindig európai szemmel nézve, még Németországot is megelőzi, de nem tudta azt a fajta kulcspozíciót visszaszerezni már, ami volt. Itt minden van, tehát vannak legek, a világ legnagyobb nikkel termelő országa, de részben 7. Olaja is bőven van, de ez egyébként akkora mennyiséget ma már nem jelent, viszont 27-28. Helyen van a világ kitermelésében, vagy ilyen tartalékaiban, 3600 millió hordó tartaléka van, csak hogy érezzük, a Venezuela, amelyik a világ legnagyobb olajtartalékával rendelkezik, annak 300 ezer millió hordója van, tehát gyakorlatilag majdnem 100-szor annyia van olajból, mint Indonéziának, de még Indonéziának ez a pozíció is kellően erős arra, hogy ellássa a környéket részben, például Japánt, és így tovább. Alumíniumtól kezdve, de nemes fémeken át, szóval ez nagyon nehéz felsorolni, hogy mi minden van, és ez egyébként az országnak a gazdasági karakterét is befolyásolja, mert nettó alapanyag exportőr. Tehát erre épült nyilván olajipar, gázipar, bányaipar nagyon erős, akkor gumipar.
Hát ugye ez az első fázis, ugye az alapanyag exportja, és akkor utána, hogyha esetleg lehet, akkor valami hozzáadott értéket is tudnak belőle csinálni.
Így van. Na most ez azért érdekes, mert egyébként a japánok hoztak be rengeteg mindent, tehát a világ autógyárainak egy jelentős hányada itt van, és ugyanúgy termelnek. Tehát ez Indonézia szempontból kulcshely, de 22-re, tehát 2022-re kihirdette az indonéz kormány, hogy ezt meg szeretnék fordítani, és jelen pillanatban úgy néz ki, hogy 22 nikkel finomítót kell építeni, mert nem engedik ki feldolgozatlan a nikkelt. És már van 13, tehát el lehet képzelni, hogy milyen nagyságrendű beruházások folynak itt ebben a környezetben. Tehát az a szándék, amit mond, az pont ezen próbálnak ők változtatni, hogy ez a feldolgozási szint emelkedjen. A legnagyobb foglalkoztató egyébként mindig a mezőgazdaság, amelyik a GDP-nek csak 14%-át adja, de a mezőgazdaságban aztán tényleg minden van. Tehát rizsben, kakaóban a világ harmadik legnagyobb termelői, kávéban a negyedik, de van itt pálmaolajtól kezdve fűszereken át minden, fahéba például a világ elsők. Szóval amit el tudunk képzelni, ez itt megterem. És így tudja foglalkoztatni ennek a durván 266 millió embernek a 41%-át a mezőgazdaság. Tehát ez egy elég furcsa helyzet, tehát még erős iparosodás előtt áll ez az ország, de az azért elég jól látszik, hogy hihetetlen jók az adottságai. Ez egyébként már most is olyan szempontból jól érzékelhető, hogy ilyen 16-os adatok alapján a világ 8. legnagyobb gazdasága volt az indonéz gazdaság. Tehát ugye korábban karácsonyt néztük a G7 országokat, van egy úgynevezett Emerging 7 Economies, és abban mondjuk Kína, India már most is top 3-as, ugye Kína a legnagyobb, ha így nézzük, India a harmadik, de ebben benne van Oroszország, Brazília, Indonézia, Mexikó és Törökország. Most Indonéziára azt mondják, hogy 2050-re erről a 8. helyről föl fog jönni a 4. Tehát annyira erőse az a gazdasági növekedés, ami itt van. Hát mindenük megvan hozzá, tehát tényleg, hogyha ezt a második szakaszt elindítják, és a feldolgozó ipar hozzá erősödik, akkor itt nagyon sok minden történhet, és ezért kanyarodnék vissza az elejére, ezért érdekes az, hogy ez a vámunió létrejön-e, mert gyakorlatilag ez létrejött, tehát ez ennek a térségnek egy hihetetlen belső kereskedelmet fog tudni adni. Tehát a legnagyobb partnerei is Indonéziának elsődlegesen Kína, aztán második Japán, de nagyon közel vannak, aztán USA, India, Szingapúr, Dél-Korea, Malajzia, Fülöp-szigetek, Thailand, Taiwan, Vietnám, és a 12. helyen jelenik meg először Hollandia, a 13-on Ausztrália, és 14-en Németország. Tehát lehet látni, hogy ez a térség egy nagyon meghatározó térség, és ebben egyébként Indonézia nagyon erős. Na most az adórendszere egyébként összességében nézve ugyanúgy tűnik, hogy nagyon alacsony az adózásuk, GDP arányosan 11,9%, ami a térséghez is viszonyítva még 23% kéne, hogy legyen, de annak a fele. De ez én úgy gondolom azért van, mert a GDP jelentős hányada az a GDP magasabb, mint a jövedelem sokkal, mert egyszer rengeteg az alapanyag exportjuk. És a maguk az adókulcsok egyébként nem olyan rettentően kedvezőek. Tehát itt nagyon úgy néz ki, hogy az adókulcsok van, áfájuk, egy 10%-os áfájuk, ami nem túl bonyolult. Ezen belül van nekik egy ilyen luxusadójuk, ami 10-125%-ig megy, de gyakorlatilag a társasági adójuk az 22%, amit 22-től szintén 20%-ra le akarnak vinni. Viszont ami érdekes, hogy nekik van egy úgynevezett ilyen kisvállalati kedvezményük, ami 50%-os, ami viszont 3 millió euró árbevételig működik. Tehát egy kisebb indonéz cég 3 millió euró bevétel alatt, tehát most durva 1 milliárd forint alatt 11% társasági adóval megy, ami nem rossz, helyi adójuk nincsen, és aztán az SCI-juk van még, ami létezik, ami nagyon alacsony, illetve viszonylag alacsony, gyorsan induló progressziójuk van, kb. 50 ezer forintig 5%, most így forintbázva, mert nekik az indonéz rúpiájuk van, ami elég nehéz így átszámolni fejbe, és 1,3 millió éves jövedelem fölött már 30%-a az SZIA is. Tehát azt lehet mondani, hogy adózásban egyébként nem kellemetlen egyáltalán, de azt lehet látni, hogy ennek az országnak a vonzereje nem az adózás. Tehát ennek az országnak a vonzereje az a hihetetlen ásványi kincs vagyon, ami itt van, az aranytól kezdve ezüstön át minden, tehát amit el tudunk képzelni. De úgy néz ki, hogy ez az erőforrás háttér, ez őket felrepítheti világgazdaság negyedik helyére szól. Azért szerintem így onnan nézve, hogy egy kelet-indiai gyarmatból, hogy lehet így utolsó pozíciókból ilyen szintre feljönni, az nagyon, nagyon komoly. Számomra egyébként a legnagyobb kérdés az, hogy közigazgatásilag, amit ti is mondtatok, hogyan tudnak egy ilyen területet összetartani. Sok veszély nem fenyegeti őket, úgymond, ha ők együtt vannak. Nagyon sok nyelv, nagyon sok kultúra. Egyébként sajnos az a gép is, ami lezuhant pénteken, is egy belföldi járat volt. Tehát ez a 62 fő szenvedett az életét. Ez is egy, tehát ott a légi közlekedés az egy abszolút elengedhetetlen folyamat, de egy nagyon meghatározó terület, és hát érdeklődve figyeljük, hogy merre fognak tovább menni. Egy biztos az ásvai kincseikben megingathatatlanok.
Érdekes összefoglaló volt, köszönjük szépen, Zoli, jövő héten akkor folytatjuk az ázsiai országokat.
Sziasztok!
Szervusz! Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Az ázsiai országokat nézzük végig. Indonéziát próbálta meg Zoli összefoglalni. Hát nagyon nehéz összefoglalni egy ekkora szerteágazó, nem csak területileg, hanem minden ásványkincs és tevékenység szempontjából is szertágazó országot. Erre tettünk kísérletet. Rögtön meg is írta kedves hallgatónk Bea, hogy ki trova amico trova tesoro. Tehát ugye az eredeti címe az volt a filmnek, ami ugye azt jelenti magyarra lefordítva, hogy aki a barátot talál, az kincset talál. Ehhez képest ugye magyar fordításban jellemzően ránk az lett, hogy kincs, ami nincs. Tehát az eredeti címet így sikerült magyarosítani, de ez szerintem a nép jellemzője is. Na mindegy, szóval sajnos nem ez a zene jön, de azért próbálunk stílusban maradni, és akkor utána pedig Feledi Botont fogja elmondani, hogy geopolitikailag hát itt Szingapúr, Fülöp-szigetek ölelésében, Malajzia ölelésében, Szumátra, Borneo, Celebesz és Jáva, Nyugat-Új-Guinea milyen pozícióban van.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Az ilyen országok közül vesszük tovább Indonéziát, és itt van velünk Feledi Botont, külpolitikai szakértő a vonalban, hogy segítsen ebben. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Meg is írták a kedves hallgató.
Csak gondolom.
Na, bocsánat. Itt van, tessék. Mihálovics András, parancsolj!
Hát, elment a kedvem az egésztől, hagyjuk. Na, de félre a primadonnáskodás. Szóval nagyon pikánsnak gondolom Indonéziát, mert ugye hallhattuk a Gerendi Zoli összefoglalójából.
A fűszerek miatt, András?
Tele van nyersanyaggal. Ott van közel Kínához, tehát Kína meg ugye legendás a nyersanyag érségéről. Csak hogy Kína, az ujgur kisebbség, akik ugye muszlim vallásúak, őket, hogy is mondjam, csak igyekszik integrálni a többségi társadalomban, miközben Indonézia a legnagyobb népességű muszlim állam. Na, ebből mit főztek ki a felek?
Na, hát micsoda szép felütések, ilyen forró hangulatba érkezhetek hétfő reggel, ez itt a nulla fok, az Brüsszelből nem is rossz. A Indonézia ugye tényleg nagyon közel fekszik Kínához, és éppen ezért most az elmúlt években is, miközben ugye Widodo elnök stabilan tartja a hatalmát most már jó pár éve, az ő Kína politikája is megfordult párszor. Tehát azt látni, hogy a kezdetekben nagyon lelkes Sejemú támogató volt, tehát a Belt and Road kapcsán még a 19-es elnökválasztási kampányában is több mint 90 milliárd dollár értékű infrastruktúra projekttel kampányolt. Ebben van gyorsvasút, szokás szerint meg egyéb stratégiai infrastruktúra projektek. Egy nagy különbség van azzal kapcsolatban, hogy ezt mondjuk Sri Lankához képest, vagy a korábban általunk tárgyalt afrikai országokhoz képest, nem állami és államközi szerződésekkel építeti, hanem indonéz magánvállalkozásokat enged bele ezekbe a hát kis túlzásra PPP jellegű közös vállalkozásokba. Tehát nem közvetlen az indonéz szuverenitás a hitelbiztosíték, hanem azért egy fokkal, egy körrel kijebb tartja. Most bevált az óvatosságnak az indoka, vagyis az hogy mondjuk ezt szépen. Tehát indokolt volt az óvatosság, mert éppen most ősszel, 2020 őszén megjelentek az első kínai hajók, halászhajók és a fegyveres kísérletük az egyik észak-nyugati indonész sziget mellett. Tehát ide is elért az, ami annyi más helyre, hogy a kínaiak azért egy kicsit türelmetlenek, egy kicsit kipróbálják a kerot mellett a stikkeket is, és hát ennek megfelelően most már Indonézia éppen átvezényli az egyik flottáját erre a területre. Legutóbb ilyen 2016-ban volt, amikor nagyon komoly összetűzés volt a dél-kínai tengerszerű szigetekért, halászati jogokért és egyebekért zajló harc. Tehát most nagyon jó pillanatban érkezik a Biden adminisztráció ahhoz, hogy egy elbizonytalanodó Indonéziát újra visszavegyen.
Ez egy érdekes dolog, mert ugye közben meg Kínával kezdtük Indonézia világpolitikai szerepének a feltárását, miközben hát azért a szomszédos Fülöp-szigeteket véve alapul, vagy Ausztráliát, azért ez mégiscsak valamilyen szinten az Egyesült Államoknak az érdekszférája.
Hát kőkeményen, itt háromszoros van, tehát ugye Malakkán kívül azért még itt van a Lombokszoros is, tehát itt nagyon-nagyon komoly tengeri stratégiai pont van, úgy is mondhatjuk, hogy Indonézia az egyik legfontosabb stratégiai pont Amerikának is az Indo-Pacific stratégiai térképén, tehát a csendes-óceáni, indiai-óceáni műveleteiben, mint mindenki másnak is. Tehát Kína is nagyon jól tudja, hogy ha ezeket a szorosokat lezárják, akkor gyakorlatilag a tengeri blokkád a kínaiakkal szemben megoldható. Hát Indonéziáért ilyen módon mind a ketten nagyon szívesen harcolnak, és Indonézia egyébként korábban is ebből élt, csak hogy meg tudta azt csinálni a hidegháború alatt, a szovjet-amerikai időszakban, hogy mindenkitől egyenlő távolságot tartott. És egy picit még most is ennek a jeleit láthatók, hogy a Suharto, aki tényleg 30 év volt, ő antikommunista volt, tehát ennek megfelelően nem voltak nagy Kína barátok az indonézek. Tehát van egy 3 évtizednyi elég erős Kína ellenes, kommunista ellenes hagyomány, tehát azért nem ugyanonnan indul ez az ország, mint mások, de láttuk, hogy Fülöp-szigeteknek se számított azért feltétlenül sokat, de Indonézia ezt tudja, hogy nem kerülhet túl közel a kínai nagyhatalomhoz, annak ellenére, hogy kereskedelmi partnerként most már az első. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes konstelláció van, egy zajlik, és hát ennek a hátterében a szomszédos országokkal való kisebb-nagyobb viták, azok már egész máshogy dőlhetnek el. Tehát ugye Kelet-Timor, ott a nagy szigetük másik felén, ugye 99-ben kezdett el az ENSZ-nek a segítségével önállósodni, 2002-ben aztán önálló ENSZ tag lett, és Ausztrália most kötött meg velük egy egyezményt egy határkérdéssel kapcsolatban, és mondjuk ez például érdekes módon zavarja az indonézeket, hiszen nekik minden ilyen a peremterületen lévő szigetekkel és területekkel kapcsolatos kérdés nagyon érzékeny. Ne teremtsen precedens, ne akarjanak elszakadni a kisebb indonéz közösségek. Tehát az Ausztráliával való viszony ilyen módon például most várja ezt a szövetségesi rendszeren belüli fésülést, hogy ezt segítség. És hát ennek megfelelően most vásárolnak is fegyvereket különböző.
Boton, túl sokat beszélsz, az András szeretne már szerepelni.
Ja.
Nem ez mozgat, a kíváncsiság mozgat. Mi van a radikalizálódó muszlimokkal? Ugye az egy világjelenség, hogy ebbe az irányba mennek el bizonyos muszlim közösségek. Indonéziára ez nem jellemző?
Indonéziában természetesen ugyanúgy megvan ez a kockázat, tehát ott sem tudják egyértelműen ezt megakadályozni, és hát valóban a legnagyobb muszlim népességi ország, és itt is láttunk ugyanúgy pillanatokat, amikor a radikális, már globalizálódó Al-Qaida jellegű szövetségi eskük megjelentek. Tehát ez egyszerűen megkerülhetetlen, hogy a nagyvárosokban, vagy azokon a helyszíneken, ahol az információs eszközök rendelkezésére állnak az ilyen radikális muszlimoknak működjön, ahogy egyébként nyilván célország is bizonyos közel-keleti hálózatok számára, akik ott célállami támogatást is élveznek, hogy szépen mondjam. Tehát ez megkerülhetetlen, és emlékszünk is, hogy itt volt robbantás Bali szigetén, meg máshol is. Tehát ez bár most nem ez a legnagyobb veszély, ami ott villog a térképükön, de azért nagyon is számolnak vele, hogy ezt folyamatosan kezeljék. Hát itt olyan problémák vannak, hogyha a First Lady megjelenik kendő nélkül a fedetlen fővel, akkor ez most milyen üzenet? Tehát ilyen szempontból Vidodó egyébként egy moderált, aki ide igyekszik egy kicsit lehűteni az ilyen típusú kedélyeket és a másik irányba terelni a vitákat, de hát ez egy nagyon hosszú és nagyon kényes folyamat lesz még.
Magyar volt és magyar lesz, tartja a mondás. Milyenek a magyar indonéz kapcsolatok?
Magyar indonéz kapcsolatokat a kormány szereti. Itt van növekedési lehetőség, úgyhogy ezeken szoktak dolgozni, meg sokat utazott arra felé annak idején, meg az előző ciklusban a külügyminiszter. De ha Borneót mondod, akkor egy nagyon fontos dolgot említsünk meg, mert Zoli talán ezt nem mondta. Megszületett a döntés, hogy Jakartát, mint fővárost becsukják, és Borneo szigetére teszik át az indonéz fővárost. Mégpedig a klímaváltozás miatt. De is Jakarta valószínűleg a világ második legnagyobb városa lesz, ami leghamarabb kerül a víz alá a tengerszint emelkedés miatt. Aha. Tehát a Vidodó döntése értelmében 2024-re néhány 10 milliárd dollárból átköltöztetik az indonéz fővárost.
Most azért lehet tudni, hogy mi lesz a neve?
Nem, tehát egy nagy kikötő mellé fog menni, hogy ez most ilyen bonszerű lesz, hogy csak a gazdasági vagy a kormányzati negyed megy át, vagy pontosan hogy tervezik, itt még zajlanak azért szerintem az egyeztetések, tehát nincs lecsapva minden. De a döntést bejelentette az államfő, hogy eljött az ideje, hogy az emelkedő tengervízszint miatt erre most már papírjuk legyen. Szerintem ez egy iszonyú izgalmas momentum. Tehát amikor ezt látjuk, hogy a világ leendő negyedik legnagyobb gazdasága és legnagyobb muszlim országa már mozog a szigetvilágban, mert egyszerűen jön a víz, akkor azért ez egy nagyon-nagyon erős üzenet. És hát az a jóslat, hogy 2050-re Jakarta több mint 90%-a lesz víz alatt. Nyilván itt most évtizedeket tévedhetnek a tudósok, de azért ez egy, tehát hogy még most nézzük meg, ha valaki Jakartát akarja megnézni, mert bizony ez már a klímaváltozásnak csak a kézzel fogható esete, ami láthatólag egy ilyen országnál, ami ugye több mint 17 ezer szigetből áll, kőkeményen érezhető lesz.
Hát nagyon érdekes volt, köszönjük szépen. Remélem, hogy Kántor Endrében nem szorult bele valami kérdés, mert ha igen, akkor... az egészsége érdekében tegyek.
Hát én küldenék nektek egy békülő Stefánia szeletet, meg a földhallgatóknak, akik nagyon sokat tudnak biciklizni, de remélem, hogy akkor az adás további részében a klímakatasztrófa egyébben mindenki egymás vállára tud borulni.
Igen. Köszönjük szépen, Botond! További szép napot és jó home office-ozást!
Köszönöm, sziasztok!
Köszönjük, szia!
Feledi Botond külpolitikai szakértő foglalta össze, hogy Indonéziáról mit kell tudni, András pedig a hallgatóknak a felszólítására beolvasta ezt a Borneo és Celebes sztorit, többen is megírták, úgyhogy az ő nevükben is köszönöm. Úgyhogy az Ázsian országokat vesszük, ennek a szövetségnek az országait, adóvilág rovatunkban Indonéziát látogattuk meg.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.